Jó estét kívánok mindenkinek! Visszatértünk napi Talmud tanulásunkkal, Sabbat traktátus 23-as lapját fogjuk ma elkezdeni. Benne vagyunk a hanukai témában, most már több napja hanukáról tanulunk, és úgy jutottunk ide, hogy a szombati téma kapcsán beszéltünk a péntek esti gyertyákról, arról, hogy milyen anyagból lehet meggyújtani a péntekesi gyertyákat, mik a legmegfelelőbb kanócok, mik a legmegfelelőbb égéstermékek, olaj, viasz, és így tovább. És így eljutottunk a hanukai gyertyákhoz is, és így beszéltünk a hanukai ünnepről, arról, hogy a hanukai gyertyákat hogy kell gyújtani, hány gyertyát kell gyújtani, mikor kell gyújtani, hova kell tenni. Szóval sok mindenről volt szó, és ezt fogjuk ma este folytatni, de mielőtt belekezdeném, szeretnék veletek megosztani egy kis gondolatot, ami az utóbbi napokban többször fölmerült bennem, az ember ebben a különleges helyzetben, a soha nem látott helyzetben, hogy a fél világ egy láthatatlan ellenség ellen küzd, és tulajdonképpen osztozunk egy közös sorsban Chilétől, Izraelig, Oroszországtól, az Egyesült Államokig, a világ kétharmada ugyanazzal az ellenséggel néz szembe. Sok minden van, amit ebből a dologból lehet tanulni. Egy zsidó mindig megpróbálja a pozitívat megtalálni a negatív helyzetben is. De ma azon gondolkoztam, hogy milyen érdekes, hogy sokféle háború volt az emberiség történelmében. És az emberiség gondolkodásmódjának része az a dinamika, hogy bizonyos időközönként valamilyen ellenség kell ahhoz, hogy az egységet jobban érezzük az összetartozás érzését. És az emberiség történetében talán soha nem volt egy olyan helyzet, hogy az egész emberiség egy ellenséggel nézett szembe. Ugye azokban a filmekben, azokban a hollywoodi filmekben, amikor a földön kívüliek megtámadják a világot, akkor ez a varázsa ennek a közös ellenségnek, hogy hirtelen azok, akik amúgy éppen, hogy ellenség képet gyártanak a másikból, vagy éppen azok, akik a közösség érzését, a dolgok természetes folyása miatt a közösség, az egybetartozás érzését egy ellenségképpel akarják megképezni, és ezzel nagyon sokat ártanak is, mert ez az ellenségkép, és ez az ellenségkép képzés, az tulajdonképpen ok nélküli, hiszen mindannyian egyformák vagyunk, mindannyian ugyanolyanok vagyunk, mindannyian emberek vagyunk, mindannyian Isten teremtményei vagyunk. És mégis ritkán adatott meg, vagy éppen ezért ritkán adatott meg azt, hogy az egész emberiség egy egységként gondolkozzon. Nem azt mondom, hogy most ezt csináljuk, de mégis, ha az ember megnézi, hogy bármilyen nyelven mondjuk megnézi a közösségi médiát, és mindenhol, minden országban, minden nyelven ugyanarról az ellenségről beszélnek, ugyanazokkal a nehézségekkel, problémákkal küzdködnek, egymásnak adunk tanácsot, egymást erősítjük, és függetlenül attól, hogy melyik országban élünk, milyen vallásúak vagyunk, milyen az anyanyelvünk, milyen a bőrszínünk, ugyanazzal az ellenséggel, ugyanazzal a láthatatlan ellenséggel nézünk szembe, ez egy valódi ellenség, ez nem csak egy képzelt ellenség, egy nagyon is valódi ellenség, és egy pozitívum talán ebben van, és ez pedig az, hogy az emberiséget nem csak fizikailag, ahogy eddig megszoktuk, hanem lélekben is egy kicsit közelebb hozza. Ugye az elmúlt fél évszázadban hihetetlen változáson mentünk keresztül. Az egész emberiség egyszer csak egy nagy faluvá vált, de ez inkább csak fizikai értelemben volt. Ez nem azt jelentette a feltétlenül, hogy lélekben, hogy szellemben, hogy identitásban is közelebb kerültünk egymáshoz. És milyen érdekes ez a mostani helyzet, ahol ez a közös ellenség lehet, hogy annyi pozitívumot rejt magában, hogy egy kicsit mindannyiunkat lélekben is közelebb hoz. Kicsit megmutatja nekünk azt, hogy valójában Isten teremtményeiként ugyanolyanok vagyunk, ugyanazokkal a nehézségekkel, ugyanazokkal az emberi problémákkal küzdködünk, független attól, hogy melyik országban élünk. Független attól, hogy éppen a mi országban hány óra van, mikor jön föl a nap és mikor megy le, van-e tengerpart vagy nincs, milyen a bőrszínünk, és így tovább. A problémák az emberi lét legalapvetőbb kérdései ugyanolyanok. Úgyhogy ezen gondolkoztam az utóbbi napokban, És ahhoz, hogy az ember mindig képes legyen valami pozitívat megtalálni negatívban, fontos az is, hogy ha bár lent vagyunk ezen a földön, mindig valami kell, ami egy kicsit fölemeljen bennünket a hétköznapi valóságtól, a hétköznapi dolgoktól, és ehhez bizony a zsidóknak nagyon jó receptjük az, hogy mindig tanulunk egy kis tórát, még olyan dolgokat is esetleg, amelyek nem tűnnek annyira praktikusnak a mindennapi életben. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy teljesen teoretikus, és egy teljesen teoretikus dologról vitatkoznak a rabbik 1500-2000 évvel ezelőtt hosszú-hosszú vitákon keresztül. De éppen ez az, ami megemel bennünket, ami fölemel bennünket a hétköznapi szürkeségtől, és ami képessé tehet arra, hogy nehéz helyzetekben is képesek legyünk a lényeget meglátni. Úgyhogy akkor térjünk is rá a tanulásra ma este. Tegnap arról volt szó, tegnap este, hogy mi is a micva. A péntek esti gyertyagyújtás, vagy nem, a hanukai gyertyagyújtásnak mi a micvája. Az, hogy meggyújtsuk a gyertyát, vagy az, hogy a meggyújtott gyertyát elhelyezzük a helyére. Ugye mi volt a helye, ezt is elmondtuk. A meggyújtott gyertyának a helye az a külső ajtófélfa, az utcára néző ajtófélfa. És ez volt a kérdés, hogy mi a micva? Meggyújtani a gyertyát, vagy elhelyezni a gyertyát az adott helyen? Mi volt a végeredmény? A Talmud végül is azt mondta, hogy a micva az a gyertya meggyújtása, nem pedig az elhelyezése. Innen fogjuk folytatni. Ma este a 23-as lap körülbelül fölülről a 2-4-6-8. Sora. Másodám linon hát laka és a micva egy lika keresőjtöve katonai asszavelőiklum. Azt mondja a Talmud, hogyha valóban a gyertya gyújtása micva, akkor ez azt is jelenti, hogyha egy kiskorú vagy egy szellemi fogyatékos gyújtották meg a gyertyát, akkor a gyertyagyújtás micvájának nem tettünk eleget. Ugye korábban főleg a Blachot traktátusban, az előző könyvünkben volt részletesen arról szól, hogy ha nekem van egy kötelességem, és neked is van egy kötelességed, akkor te bizonyos körülmények között, bizonyos keretek között teljesítheted az én küldetésemben azt az adott dolgot. Nekem kell mondanom egy áldást, neked is kell mondanod egy áldást, te mondod az áldást, én csak annyit mondok rá, hogy ámen, akkor olyan, mint hogyha én is mondtam volna az áldást. Te mojci vagy engem, te eléred azt, hogy az én küldetésemben, az én nevemben eljárva teljesítsed a micvát. Igen ám, de hogyha a kötelességünk szintje nem egyezik, ha rám kötelezőbb az adott kötelesség, mint rád, akkor értelemszerűen te nem tudod helyettem teljesíteni a dolgot. Ezért aztán például egy kiskorú nem tudja az én küldetésemben teljesíteni az adott micvát, mert a kiskorúakra nem kötelező a micvák teljesítése, pontosabban csak olyan értelemben kötelező, hogy a nevelésüknek a része, az edukációjuknak a része. Ezért egy kiskorú, ha teljesíti helyettem a micvát, akkor azzal nem tud engem is kiváltani. Nem tudja az én nevemben, az én képviseletemben teljesíteni. Hasonló módon egy szellemi fogyatékos, egy sojte, aki olyannak minősül, mint egy kiskorú, hasonló módon nem tudja teljesíteni helyettem a micvát, mert nem ugyanazon szinten van, mint egy felelős, józan, felnőtt ember. Mi a hely, és úgy akkor, ha ez így van, akkor ez a helyzet bizony a hanuka gyertyákkal is. Hogyha a hanuka gyertyáknak a kötelessége a gyertya meggyújtása, akkor hogyha egy heres vagy egy katan, egy heres sojta vagy egy katan, egy kiskorú, egy szellemi fogyatékos, vagy egy süketnéma voltak azok, akik meggyújtották a gyertyát, itt mindannyian kiskorúnak számítanak, nem tekintjük őket teljes jogú felelős felnőtt embernek, akkor nem tudják helyettem teljesíteni, vagy az én képviseletemben teljesíteni a gyertyagyújtást. Mi a helyzet az asszonyokkal? Is a vádáimadlika, de amiről is jól benne, Lévi, nosem, hajvasz, benne, elhánuka, s áfénajúba, hiszen ész. Egy nő, ha meggyújtja értem a gyertyát, akkor azzal én teljesítettem a micvát, ő tudja az én érdekemben, az én képviseletemben teljesíteni a micvát, mert ez a micva a nőkre ugyanúgy vonatkozik, mint a férfiakra. Ugye vannak bizonyos micvák, amelyek a férfiakra vonatkoznak, de a nőkre nem. Ugye nagy általánosságban azt mondjuk, hogy minden olyan micva, ami időhöz kötött, tevőleges micva. Időhöz kötött, tevőleges micva, az nem kötelező az asszonyokra. Vannak olyan micvák, amelyek a dolgok természetéből adódóan a nőkre vonatkoznak, és a férfiakra nem. Akkor olyan micva olyan micvát tudok csak teljesíteni a másik nem érdekében, ami rá is vonatkozik, legalább annyira vonatkozik rám, mint rá. Most az ő esetében, hogyha ő rájuk is vonatkozik a hanukai gyertya, és ugyanolyan szinten vonatkozik, mint a férfiakra, miért se afhén hajuba össze a nesz? Mert ugyanúgy részesei voltak a hanukai csodának, mint a férfiak, itt nincs különbség. Okay. Mi a helyzet, ha vendégségben vagyok? Amar Rav Seishes, achsanai chayav bener chanuka. Ha valaki vendégségben van, akkor azt mondta Rav Seishes, kötelező, hogy meggyújtsa a hanukai gyertyát. De még mielőtt félreértenénk, ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül kötelező, hogy a vendégségben, a vendéglátója otthonában, a vendéglátó otthonában gyújtsa meg a gyertyát, hanem azt is lehet, hogyha valaki más az ő érdemében meggyújtja. Nézzük meg, hogy miről beszélnek. Amarav zérem, néskjá vinnabéj ráv, mistátfana be priti be háda usfaza. Azt tanította Rav Zeira kezdetben, amikor a iskolában tanultam, a felső iskolában, a jesivában tanultam, és távol voltam otthonról, és vendégségben voltam másoknál. Amikor eljött a hanuka, akkor úgy vettem részt a hanuka gyertyának a micvájában, hogy hozzájárultam valamilyen módon anyagilag a gyertyának, a mécsesnek, az olajához, a kanócához, és így tovább. És így akkor én is részese voltam annak a gyertyának, amit meggyújtottak, be hadé uspiza, a vendéglátónál. Baszardani szíve iszesza a mina, hásta vádáj lajc lichina, de kamád liká lejbe gajvészei. Később, amikor megházasodtam, és ennek dacára előfordult, hogy nem voltam otthon, hanem vendégségben voltam valakinél, akkor már nem járultam hozzá a vendégségben a gyertyához, hanem arra hagyatkoztam, hogy a feleségem otthon meggyújtja helyettem a gyertyát, és mivel ő is ugyanolyan köteles a gyertyát meggyújtani, mint én, hogy az előbb mondtuk, egy szinten vannak az asszonyok és a férfiak a gyertyagyújtásban, ezért az ő gyertyája engem is kivált, engem is megvált a kötelességtől. Ugye természetesen nem azt jelenti, hogy nem lehet meggyújtani önállóan a gyertyát manapság, a gyertya, hál' Istennek, nem egy olyan drága dolog, akkor igyekszünk mindahányan a gyertyát meggyújtani. Itt egy olyan időszakról beszélünk 1500-1600 évvel ezelőtt, amikor egy gyertyának, egy mécsesnek az egy komoly értéke volt. Amarev és Soben Lévi Kolas, Manin Kulan, Jaffim, Len Nérvesem, Zájsz, Mine Mufhar. Beszéltünk róla, hogy milyen olajat, milyen égéstermékeket lehet használni a hanukai mécseshez. Minden olaj megfelelő, mondja Rav Soben Lévi, de a legjobb az az olívaolaj. Amara bájam résáv, már a mishadesu mosi. Azt mondja, a bája azt mondta, kezdetben a mesterünk, Rába, az szumszum olajat használt. A szumszum az a aki tud héberül, és itt van adásban, az segítsen, most nem teszem értene, kis magocska, amit a bárhesznek a tetejére szoktak szórni. Mindenesetre szumszum olajat használta. Napraforgó, talán napraforgó magolaj? Nem egészen. Mindenképpen ezt az olajat használta rába. Miért? Mert nagyon jól, ez az olaj nagyon jól gyulladt, és nagyon szép fénye volt. Kivende samanére haderábi sobe lévi, ma haderám máskade zésza. Azután, hogy hallotta Rabbi Yehoshua ben Lévi tanítását, ő is átállt az olívaolaj használatára. Omar hajtszlinna hajlott fej, mert ennek szebb a fénye. Ugye a gyakorlatban van még egy ok, hogy miért a szezám, így van, szezámmag, köszönöm szépen a segítséget, szezámmagnak az olaja az, amit kezdetben használt rába, mert azt mondta, hogy ennek nagyon jól gyullad az olaja, de később azt mondta, nem, átállt ő is az olívaolajra, mert az olívaolajnak szebb a fénye. Most ugye van még egy oka annak, hogy mi a, hogy ami miatt az olívaolaj az előnyben részesül, mert maga a csoda az olívaolajjal történt. Ugye az olívaolaj volt az, amiből nem találtak csak egy kancsót, és az 8 napig égett, az egy nap helyett, és így tovább. Amár ő soben lévi kalas, mondom, hogy affinle diaj, és semmen zájisz, mint a nufhaj. Ha már erről van szó, hogy mi mindenre jó az olívaolaj, és ugye mondtuk, hogy a hanukai gyertyáknál is a legideálisabb az az olívaolaj használata. Én is jobban lévi azt mondta, hogy nem csak a hanuka gyertyák mécseseihez, hanem a szent iratokhoz használt tintához is a legmegfelelőbb az olívaolaj. Ugye vannak a szent iratok, mi számít szent iratnak? Mondjuk egy tóra tekercs, egy mezuza, a mezuzének a tekercse, a tfininben, az imaszi dobozában, tfininben található tekercsek, ezek mind úgynevezett stam, szent iratok. Ugye, amit egy pergamenre írunk, és ott nagyon fontos, hogy jó minőségű legyen a tinta. A tintához is, a szent iratok tintájához is a legideálisabb olaj, amit érdemes használni, az az olívaolaj. Most a kérdés az az, hogy mire gondolunk itt, amikor azt mondjuk, hogy az olívaolajat használjuk a tintához. Mint két dologra is gondolhatunk. Le gabel, vagy le asen. A kikeveréséhez, vagy a füstöléséhez. Még nem soha nem készítettem tintát, megmondom őszintén, de megtanultam ebből a szövegből, hogy a tinta készítésnek az egyik módja az az volt, hogy égettek valamit, és annak a füstjét fölfogták, a füstöt utána lekaparták, és azt abból keverték ki a tintát. És akkor amikor azt mondjuk, hogy az olívaolaj a legjobb a tintához, akkor itt mire gondolunk? Hogy annak a füstje a legjobb, vagy az a legjobb, amivel kikeverjük utána az olívaolajat. Tasmá, de tanirav Shmuel, kalasmanim jafine diyaj, és emez zájszpina, hogy mufkar benle gáber benle ásen. Szóval van egy konkrét brájta, ami kicsit bővebben beszél erről a témáról, és azt mondja, minden olaj jó a tintához, de az olívaolaj a legjobb, legyen szó a füstölésről, vagy legyen szó a kikeverésről. Rav Shmuel bar Zutre Masne Hachi Kalas Sonim Yofin Ladiya, és Emez Zayis Mufin Le Mufkar. Rav Shmuel egy kicsit másképp tanítja, azt mondja, minden füst, minden korom jó a tintához, de a legjobb az olívaolajnak a füstjéből keletkezett korom. Amara Puna Kalas Rafin Yofin Ladiya, és Raf Ktaf Yofin Mikulam. Azt tanította Rav Huna, hogy a gyantát is használták a tintához. Mindenféle gyanta jó a tintához, de a ktaffának a gyantája a legjobb. Oké. Okay. Bár is legyen, akkor most már azt is tudjuk, hogy az olívaolaj nem csak a hanukai gyertyához és a sábeszi gyertyához a legideálisabb, hanem a tintához is. A következő kérdés az lesz, hogy milyen áldást mondunk a gyertyagyújtásra, a hanukai gyertyagyújtásra. Omar Afhia Barashi Omar Rava, Madlik Nersha Hanuka Czorich Levorech. Azt mondta Afhia Barashi Ráv nevében, hogy aki meggyújtja a hanukai lángokat, annak kell áldást mondania. Rav Jirmia Amara Röjjön Nérse a Hánuka Czorich Levarech. Vagy másképp mondta Rav Jirmia, azt mondta, nem annak kell mondani az áldást, aki meggyújtja a gyertyát, hanem annak kell mondani az áldást, aki látja a gyertyát. Amara Rav Jehuda Jöjjön Rissajn Röjjön Mevarech Stein Umadlik Mevarech Salis. De ami Huda azt tanította, hogy az első este az, aki látja, az két áldást mond, és aki gyújtja, az három áldást mond. Mi kámbe élek, mádlik me varek stájn, várolja me varek áhász. Innentől pedig, tehát a második estétől fogva pedig, aki gyújtja, az mond kettőt, és aki látja, az mond egyet. Májme májt, mi az, amit a következő napokon kihagy az, aki meggyújtja? Azt mondja, hogy májtzmán a sehiánot. Ugye, akkor ezt is tisztázzuk. Ugye a halaká az az, hogy az áldást azt mondja, aki gyújtja a gyertyát, nem az, aki látja a gyertyát. És a halaká az is továbbá, és most ez lesz a lényeg a mi tananyagunk folytatása szempontjából, hogy a gyertyagyújtásnál az első este három áldást mondunk, és onnantól fogva pedig csak két áldást. Ugye a következő estéken pedig csak két áldást. Melyik ez a három áldás? Ugye elmondjuk le Hadlik Nérhánuka, hogy áldott vagy törökre Istenünk a világ királya, a Serki Csonovi Czoiszöveci Vanu, aki megszentelt bennünket parancsolata, és meghagyta nekünk a hanukai gyertyák gyújtását. A második áldás az a Seoszoniszim, aki csodát tett őseinkkel, és csodát tesz velünk napjainkban. És a harmadik áldás az Mán, a Sehiánu, aki megéltette velünk ezt a napot. Ugye a Sehiánut, azt különleges alkalmakkor szoktuk mondani. Most azt mondja, a Talmud, mi az, ami az áldás, amit elhagyunk a második estétől fogva, ami miatt azt mondjuk, hogy a második estétől fogva már csak két áldást mondunk minden este, az Mán, a Sehiánu áldást. Azt az áldást, amire a különleges alkalomra mondunk. Azt kérdezi a Talmud, venni majedz Mán, venni majedz nézz. Miért azt hagyjuk el? Hagyjuk el inkább a... Miért éppen a Sehiánut hagyjuk el? Miért nem mondod azt, hogy elhagyjuk a csodáról szóló áldást? Azt mondja, nézz, kula, jaj, mészi. Azt mondja, azt nem hagyhatom el, mert a 8 nap alatt minden nap volt csoda. Ugye miért tartjuk 8 napon keresztül a hanukát? Mert csoda történt, minden nap egy nyolcadnyi olaj égett ahhoz képest, aminek el kellett volna égni. Ugye, hogy egy napra elegendő olaj 8 napig éghessen. Tehát akkor a csoda minden nap volt. Akkor a csodáról szól áldás minden nap kell mondani. Azt mondja a Talmud, oké, okay, akkor így is ez a halaká. Az első este mondunk hármat, a második estétől pedig csak kettőt, és melyik az a kettő? A Hadliknél Hanuka és a Asszoniszim, a csodára mondott áldás. Azt kérdezi a Talmud, és mi az első áldás? Máj mevarech. Mevarech a serki csanomű cvajszajcon ládik nérsachának a áldott vagy törökké Istenünk, aki megszentelt parancsolataival, és meghagyta nekünk a hanukai gyertyák meggyújtását. Azt kérdezi a Talmud, mert héhenci van, hol hagyta meg nekünk? A Tórában nem szerepel hanuka. Ez egész hanukai történt, ez jóval a Tóra után volt. Most általában, amikor egy micva előtt mondunk egy áldást, az teljesen legitim. Ugye azért mondjuk az áldást, mert Isten, azért köszönjük meg Istennek, hogy ő meghagyta nekünk, mert tényleg meghagyták, mondjuk, akkor föltesszük az imasziat, a tfilin, és azt mondjuk, hogy áldott vagy te, aki meghagytad nekünk a tfilin micváját, igen, benne van a Tórában, hogy kösd jelként a karodra, és fejdíszként a szemeid közé. De a hanukával ezt kapcsolatban hogyan lehet mondani? És ez különben általában is egy jó kérdés. Minden olyan micva, olyan szokás, olyan micva, ami nincs benne a Tórában, és mégis csináljuk, és mondunk előtte áldást, arra hogyan mondhatjuk azt az áldást, hogy az örökkévaló meghagyta nekünk, megszentelt parancsolatával, és meghagyta. Megyünk egy sokkal egyszerűbbet, mondjuk maga a sábeszi gyertyagyújtás. Az asszonyok előtte mondanak áldást, és ugyanezt mondják, a Serki Csalmú Szerisztőt, szóval a Hadik Nérsel Sábesz Kajdes, hogy megszentelt bennünket, és meghagyta nekünk a szombati, szent szombat gyertyáinak a gyújtását. Ilyen micva a Tórában nincsen. Ez egy rabbinikus micva. Na, hogyan lehet erre azt mondani, hogy az örökkévaló hagyta meg nekünk? De vávja már löj szaszúr, de chemja már sála bicha igen, de ha az kell nechavi jajnulach. Szóval a Talmud azt mondja, hogy itt egy általánosabb dolgot hagyott meg nekünk Isten. Azt hagyta meg nekünk, hogy az ember az kövesse az adott nemzedék rabjainak a előírásait. Két bölcs, két különböző helyről vezeti ezt le. Az első, Rav Avja azt mondja, Lőj szaszul, ne térj el attól a dologtól, amit mondanak neked, sem jobbra, sem balra. Ugye? Ezt van írva a Mózes 5. könyvén 17-es fejezet 11-es mondatban. Három mondaton keresztül is mondja különböző formákban, hogy azokra a rabbikra és bölcsekre kell hallgatnod, akik majd abban a nemzedékben lesznek. Ugye ez Revávja. Revávja azt mondja, hogy az utolsó ének, amit Mózes mond, amikor elbúcsúzik a zsidó néptől, abban van egy ilyen mondat, Mózes 5. könyve, 32-es fejezet, 7-es mondat. Sála vihavajá gethasz, ke nechavajajmrulach. Kérdezd meg az apádat, és ő majd elmondja neked, és az öregeidet, és ők majd utat mutatnak neked. Akik az öregeid, ez a bölcsek, akik abban az időben lesznek. Tehát akkor valóban konkrétan nincs benne a hanuka, de az benne van, hogy követni kell a rabbiknak a tanítását, és a rabbik azt mondták, hogy kell tartani a hanukát, akkor ezért el lehet mondani a hanukai gyertyákra az áldást. Masszív rabám, nem? Hát májme arvim bajm, és tátfim bajm, és varchin a lav. Ume zámlen lav, na frissin össze arvim bénes masasz. Ugye a Talmud most különböző olyan helyeket fog hozni, vagy fog említeni, ahol egy rabbinikus micva van, és mégsem mondjuk az áld, mégsem mondunk rá áldást. És az előbbiekből pedig úgy tűnik, hogy ha valóban a hanukai gyertyákra azért mondjuk ezt az áldást, mert általában arra mondjuk az áldást tulajdonképpen, hogy rabbik meghagyhatnak nekünk, vagy utat mutathatnak nekünk, akkor az összes rabbinikus micvára ez igaz kéne, hogy legyen, hogy mondjuk az áldást az ő előírásaikra. Úgyhogy van egy olyan előírás, hogy a dmájból kell hozni a papi tizedeket. Mi az a dmáj? A dmáj az, lépjünk egy kicsit vissza. Ugye minden termésből, ami Izraelben termett, kellett hozni, ugye már nagyon sokszor volt szó, kellett hozni különböző papi adókat. Kellett hozni belőle a trumát, ami 2% volt, kellett hozni belőle a tizedet, ami a lévitáknak kellett ment, mert kellett hozni a tizedet, ami a szegényeknek ment, kellett hozni a második tizedet, stb. Ha én vettem valakitől gyümölcsöt, vagy termést. Kimentem a zöldségboltba, és vettem zöldséget, vagy nem zöldséget, gyümölcsöt az ókori Izraelben. Akkor feltételezhettem, hogy ő ezeket a tizedeket és adókat már meghozta. De ha ez az illető, ez egy ám hórec volt, ez egy tanulatlan és nem kifejezetten valláskövető ember volt, akkor ez egy kérdés. Nem tudom, hogy hozott, vagy nem hozott bele. Nem tudom, hogy elhihetem-e neki, hogy tényleg meghozta a szükséges adókat. És ezért ezt a típusú termést úgy hívjuk, hogy dmáj. Mi az a dmáj? Dmáj. Nem tudom, mi az. Nem tudom, hogy mi. Hogy van-e benne termés, vagy nincs-e benne termés. Hogy van-e benne termés, vagy hozott-e belőle tizedet, vagy nem hozott belőle tizedet. Nem tudom eldönteni. Ez egy ilyen kérdéses státuszú valami. És ezzel kapcsolatban a következő tanította Revámra. Hát máj me arvimboj, mi státfimboj. A dmájt azt lehet használni éruvnak. Ugye az éruvról beszéltünk hosszan, ugye amikor a szombati hozés vívéshez összekötök egy közös étellel különböző házakat, vagy udvarokat, hogy vihessek egyik helyről másikra. Ume varchin alav, és lehet rá, és mondok rá áldást, már nem arra, hogy levegyem belőle a tizedet, hanem arra, hogy ha mondjuk eszek belőle, akkor elmondom a majdzé lechem áldást. Ume zámnin alav, és mondok rá zimunt, asztali áldást, ume frissin össze, és le kell, hogy válasszam róla a szükséges tizedeket, de ezt még mesztelenül is megtehetem. Milyennek a helyzet, hogy miért venném le a papi tizedet mesztelenül? Ezt azért mondja ilyen furfangosan Levámra, mert azt akarja ezzel mondani, hogy nem kell áldást mondani. Általában, amikor leválasztom a tizedet, akkor mondok rá áldást. De itt, mivel ez egy kérdéses státuszú gyümölcs, ezért amikor leválasztom rá a tizedet, mert itt nem biztos, hogy le kell választom, és csak azért választom le, mert biztosra akarok menni, ezért nem kell rá mondani áldást, És azért mondom, csinálhatom mesztelenül is. Ubeinas moses, és ugyanígy a szombat bejövetele pillanatában is le lehet választani valahol a tizedet, mert általában nem lehetne, mert azzal készülne el a dolog, és akkor szombaton elkészítenék valamit, de itt mivel lehet, hogy ez már készen volt, mert lehet, hogy már korábban volt belőle véve a tized, ezért ezt itt ebben az esetben meg lehet tenni. Most. Ija márta kölmidra bonan vaj brache hachiki kai aram hejheme varech. Ha azt mondod, amit az előbb gondoltunk, hogy minden, ami rabbinikus előírás, annak kell, hogy előtte mondjak rá áldás, akkor itt hogyan mondhatnék rá áldást, hogyha mesztelenül veszem le a tizedet? Vahaba inna, vahajamach a nechas kadosh veléka. Ugye mesztelenül nem lehet áldást mondani, hiszen arra azt tanuljuk Mózes 5. könyvében, hogy legyen táborod szent, és ne lássál szemérmet. Magyarul, amikor imádkozol, vagy szent dolgot csinálsz, akkor ne lássál szemérmet. Akkor mesztelenül nem lehet imádkozni, nem lehet áldást mondani. Most ezt akkor röviden összefoglalva gyakorlatilag az a kérdés, hogy itt van egy rabbinikus előírás, hogy a kérdéses státuszú gyümölcsből le kell ugyan venni a tizedet, és mégis látjuk, hogy nem kell rá áldást mondani. Akkor miért mondod azt, hogy mindenre, ami rabbinikus előírás, arra kell áldást mondani? Amara bája vádáj, de divrejem bajv roha. Szafeg, de divrejem lajv roha. Azt mondja, a bája nagyon egyszerű. A rabbinikus parancsolatokra kell áldást mondani, mint például a Hanuka. De valami, ami nem azért rabbinikus parancs, mert a rabbik hoztak egy előírást, hanem azért, mert a rabbik csak szigorítottak egy kérdéses esetben, az ott igazából nincsen egy rabbinikus micva, az csak egy szigorítás. Ugye, itt miről van szó? Van egy gyümölcs, aminél nem tudom, hogy kell-e hozni belőle tizedet vagy sem, és a rabbik azt mondták, hozzá belőle tizedet. Ez nem egy rabbinikus előírás, hanem egy kérdéses státuszú dolognak a rabbik általi szigorítása. És ezért itt nem kell áldást mondani. Erre azt mondja a Talmud, igen, akkor mozog neked egy harmadik példát, amiben ugyanez a helyzet, és mégis mondanak áldást. A há jön töv séni, de szafék divrejhem. A jön töv séni, a második napja az ünnepnek. Ugye? Akkor egy kicsit piatra álljunk meg, hogy miről is van szó. Elvileg minden ünnep az egynapos. Még akkor is, hogyha egy több napos ünnepről van szó, mint mondjuk a sátoros ünnep, ami 7 plusz egynapos, az első nap ünnep és az utolsó nap ünnep. Pészakkor, ami most jön, az első nap ünnep és az utolsó nap ünnep. De mindenki tudja, hogy a diaszpórában, Izraelen kívül az első két nap szokott lenni az ünnep, és az utolsó két nap szokott lenni az ünnep. Ugye? Széder este is. Nem egy széder este van, hanem kettő. Az első este és a második este. Miért? Azért, mert régen nem tudták biztosan, hogy az ünnep melyik napra esik. És ezért a biztonság kedvéért két napot tartottak. Miért nem tudták biztosan, hogy az ünnep melyik napra esik? Azért, mert nem tudták, hogy az újhold melyik napra esett. Ugyan ki lehet számolni, hogy az újhold mikor fog megjelenni, de a tórai előírás az, hogy akkortól számítjuk az újholdat, a hónap első napját, amitől fogva a Sanhedrin Jeruzsálemben kihirdeti azt. És mivel a hír, mondjuk Budapestre, akkor ilyen volt Budapest természetesen, de a hír mondjuk Rómába nem jutott el feltétlenül két hét alatt, és ezért nem tudták, hogy a 15-e, amikor az ünnep első napja van, az melyik napra esik, ezért a biztonság kedvéért két napot tartottak. És mégis a második napon és az első napon is, nem tudtuk, hogy melyik az első, igazából melyik az igazi, kell mondani áldást a gyertyagyújtásra. És az előbb azt mondtad, hogy az olyan dolgokra, amik nem igazi rabbinikus előírások, hanem csak a szafek, a kétel miatt vannak, azoknál nem kell mondani áldást. Akkor itt miért kell mégis mondani? Haszam ki héjhed a lajni zázlba. Szerintem a Talmud azért, mert ott a rabik azért akarták, hogy mondjál áldást annak dacára, hogy csak a kétej miatt tartod az ünnepnek a második napját, hogy ne vegyük könnyelműen ezt az ünnepet. Ha azt látnánk, hogy különbség van a két nap között, hogy az első nap mondunk áldást, a másik nap nem mondunk áldást, akkor hát, nem komoly ez az ünnep, akkor komolytalannák lennénk. És ezért az egy külön, ez egy külön precedens, ez egy külön eset, egy egyedi eset. Ravelmár, Röjvámi Arec Mászenhén, Humra. Visszatérve az előző kérdésre, hogy az Ámhó Orecnek, a tanulatlan embernek a gyümölcséből, amikor levesszük a tizedet, miért nem kell áldást mondani? Azt mondja Rave, ez azért van, nem azért, mert itt egyszerűen a kétel miatt kellett levenni a tizedet, hanem ez a kétel, ez egy gyenge kétel. Mert a tanulatlan emberek többsége is a tizedet meghozza. És azt, hogy a rabbik mégis azt mondták, hogy a tizedet a biztonság kedvére kell venni, ez csak egy humra, ez egy nagyon erős szigorítás, de alapból abból indulunk ki, hogy mindenki meghozza a tizedet. Amár Rav Huna, a hatszersés lesz nép szakim, cricha stein neirejsz, amár Rav Raj amnan elem is stein ruchaj számra, a hákászlai carich. Folytatjuk a hanukai gyertyáknak az előírásait. Rav Huna azt tanította, hogy van egy udvar, egy kert, aminek két bejárata van. Akkor mindkét bejáratra kell tenni gyertyát. Ugye régen a külső, az udvarnak a külső bejáratához tették a hanukai gyertyát. A funa azt mondja, ha van két bejárat, mind a kettőhöz kell tenni. Rave ez azt tette hozzá, hogy csak akkor, hogyha az a két bejárat, az a két oldalán van a kertnek. Az egyik oldal, a másik a túloldalon. Két olyan oldalon, amit nem lehet egymástól látni. De hogyha egy fronton van a két bejárat, akkor nem kell. My time-o. Ilém a misum hasada. Hasada de man. Ilém a hasada de alma. A filu birua hachas nami le baj. I hasada de bné masza. A filu misné lucha is nami le baj. Azt mondtam, hogy egyáltalán miért kéne tenni mind a két bejárathoz a gyertyát? Azt mondja, ha abból indulunk, hogy azért, mert sád, nehogy valaki alaptalanul megvádoljon, azt mondja, hogy tehát nem is tartod a hanuka micváját, akkor nézzük meg kicsit jobban. Ki az, aki téged ezzel megvádolna? Ki az, aki egy ilyen nemtelen rágalmazás, egy ilyen nemtelen rágalmazás áldozatává tenne. Ugye, ha olyanokról beszélünk, akik idegenek a városban, akik nem tudják, hogy te ki vagy, akkor nem tök mindegy, hogy most két oldalon van a bejárat, vagy egy oldalon. Ugyanígy mit látnak? Van két bejárat, és az egyiken nincsen hanukai gyertya. Azt fogják mondani, itt valaki nem gyújtotta meg a gyertyát. Tehát, hogyha azokról beszélünk, akik idegenek a városban, nem tudják, hogy ki lakik itt, vagy ott, vagy amott, akkor ő mit lát? Van egy bejárat, aminek nincsen gyertyája. Ha viszont azt mondjuk, hogy a város, vagy a környék, vagy a falu, vagy a kerület lakóiról van szó, akkor ők viszont tudják, hogy mind a két bejárat, független attól, hogy nem egy frontvonalon van, tudják, hogy mind a két bejárat ugyanaz a tulajdonoshoz tartozik, és azt látják, hogy az egyiken nincs gyertya, biztos azt fogják mondani magam, jó, biztos azért nincs, mert a másikon van. Akkor itt nem értjük, hogy kikről beszélünk. Ugye, ha azt mondod, hogy csak akkor kell mind a két bejáratra gyertyát tenni, hogyha a két bejárat két túlsó oldalon van, akkor nem érthető, hogy miért. Mert ha idegenekről beszélünk, akkor is kéne, hogyha egy fronton van. Ha pedig a város ismerősöktől tartunk, akkor egyik helyen se kéne. Azt mondja a Talmud, leilam is unha sodadom ném assza, zimnin de mi chalfe behaj, vagy lejje chalfe behaj. Amrike héhé de behaj, piszka leadlik, behaj piszka nem leadlik. Azt mondja a Talmud, valójában a városlakóknak a nemtelen vádoskodásától, vagy rossz érzéseitől tartunk. És mi az oka annak, hogy kell tenni gyertyát erre az oldalra is, és arra az oldalra is, hiszen ők mindenhol járnak, itt is járnak, ott, hogy ma járnak itt, holnap járnak, ott látni fogják, hogy a gyertya kint van. Szóval azért, mert előfordul, hogy valaki mindig csak a felső utcában megy. Soha nem megy lent. És mit fog látni? A te kapudon nincs hanukai a gyertya, és akkor meg fog vádolni azzal, hogy nem gyújtottál gyertyát. Na témra de hajsan a hasád. fölmerül a kérdés, hogy ez mind nagyon szép, mind nagyon jó, de kit érdekel, hogy mit fognak rólam gondolni? Kit érdekel, hogy esetleg azt fogják feltételezni rólam, hogy én valamit nem csinálok? Az a lényeg, hogy csináljam, nem? Miért fontos az, hogy ne is feltételezzenek rólam valami bűnös dolgot? De tánya, amarab simon bisvil árbad varim amra törrel a niach pea. Látni fogjuk, hogy van egy olyan tórai törvény, amiből láthatjuk, hogy a Tóra kötelez minket arra, hogy még csak ne is hozzunk olyan helyzetet, ne is legyen olyan állapot, amiben feltételeznünk rólunk valami bűnöset, valami rosszat. Mi ez a törvény? Ez a Peának a törvénye. A föld szélén meghagyott termés a szegényeknek. Ugye több olyan, azokon az adományokon túl, amikről már sokszor beszéltünk, a truma, a tized, a második tized, a szegényeknek való tized, stb. Több olyan további előírás van, ami azt célozza, hogy a szegények ellenének látva alamizsnával. Az egyik ilyen az a PA. A PA az a széle a termésnek. Különben PA az ugyanaz a szó, mint a PEASZ, és az is a széle a hajunknak. PA az azt jelenti, hogy a szél. Különben ugyanaz a PA, az ugyanaz, amit a nők, a paróka, az is PA, vagyis az embernek a hajának a széle. Oké. De itt most a termésnek a szélénről van szó, és azt mondja Rabbi Simon, mi az oka annak, hogy a Tóra kötelezett bennünket a PA a termés szélének a meghagyására? Azt mondja, ennek négy oka van. Misvil álbatvarim amre tajrel a niach PA, szöjv szödejú, hogy meghagyjuk a termésünknek a végét, az aratás végén a földünk szélén. Ja, mikor kellett ott hagyni ezt a termést? Az aratás legvégén, a föld szélén. Miért? Mipnei gezelanim. A szegények meglopása miatt. Mipnei bitulanim. A szegények fölösleges feltartása miatt. Mipnei achasád. A fölösleges rossz feltételezések miatt. Umisim báltechále. És azért, mert a Tóra azt mondja, hogy ne szánsd föl teljesen a földed. Most mind a négyet el fogjuk magyarázni, de itt a lényeg az, hogy benne van a fölösleges feltételezés is. Majd mindjárt eljutunk mind a négyhez. Mi volt az első? Azt mondtam, hogy ne gezeleném, hogy ne lopjuk meg a szegényeket. És hogy lojre bála bájsop nuja, hogy jöjj már a krajvalni, ha rejzöpea, mit jelent ez? Szóval nekem én vagyok mondjuk a föld tulajdonosa, és egy bizonyos ponton szólok a barátomnak, aki egy szegény. Gyere, itt van a földnek, itt van a termésemnek a vége, én neki akarom adni. Fontos az, hogy mindenki egyenlően tudjon hozzáférni a föld szélén látható termés, a föld szélén meghagyott terméshez, és ezért egy adott pillanatban a szántás végén kell meghagyni, hogy én ne tudjak visszaélni a helyzetemben, és nem mondhassam azt, gyere gyorsan, most elviheted a föld a termés végét. És ezért mindig egy adott pillanatban a szántás végén kell ott hagyni. Ez az első. Mipnei bitulanim, azért, hogy ne okozzak fölösleges időkiesést és várakozást a szegényeknek, mert ha nem tudják, hogy mikor fogom, és hol és mikor fogom ott hagyni a termés végét, szélét, akkor a szántás idejétől fogva egész nap ott fognak ülni, és várni fogják, hogy mikor hagyom ott. És akkor ahelyett, hogy mennének dolgozni, vagy ami hasznos dolgot csinálni, ott fogják az idejüket égetni. És ezért a szántás végén a föld szélén kell hagyni a peát. Umi pnehásod. Se lőjú ajvim ve savin, ajvim tvaj meire ladum slejnák peába szedél. És hogy ne legyenek rossz feltételezések, az mit jelent? Ha én nem egy adott időben, egy adott helyen hagyom meg a föld szélén a termést, akkor, ha nem mondjuk a szántás közben odadom a szegényeknek, akkor ha jön valaki egy idegenek, azt mondja, hogy nézd csak meg, ez nem is hagyta meg a termésnek a végét. Akkor ő feltételezni fog rólam valamit. És látom, hogy a Tóra azért mondja, hogy egy adott időben, egy adott helyen kell azt meghagyni, hogy még csak ne is feltételezzék rólam, hogy én nem adtam oda a szegényeknek. Ami azt jelenti, hogy a feltétel másoknak a negatív, rossz májú feltételezésére igenis kell, nem kell vele foglalkozni, de számításba kell venni, és igyekezni kell elkerülni. Szóval mi volt a negyedik, ami miatt a Tóra ezt írta? Mi sumbált a hale? Azért azt mondtuk, hogy mert a Tóra azt mondja, hogy ne arasd föl a teljesen a ne arasd teljesen a termést, hanem hagyd meg a szélét. Oké, okay, de ez a micva lényeg, mit jelent ez? Amel rave mi pnei haramoim. Ezt azt akarja ezzel mondani, hogy valójában itt a csalókról van szó. Ugye a Tóra azért mondta, hogy az aratás egy bizonyos pillanatában, egy bizonyos helyén kell a termést meghagyni, hogy a csalók elébe menjen. A csaló ugye azt mondaná, ha jön hozzá valaki, jön egy szegény, azt mondja, ne arra, hogy én már odaadtam valaki másnak. Közben nem adta oda senkinek. Ha viszont egy adott pillanatban az aratás, egy adott idején, a legvégén az aratásnak, egy adott helyen, a föld szélén kell meghagyni, akkor nem tud csalni, nem tudja azt mondani, hogy már odaadta, mert egy adott időpillanatban, egy adott helyen van a termés. Mit látok ebből még, bárhogy is legyen, azt, hogy a rossz májú feltételezésekkel, a sáddal foglalkozni kell, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy nehogy valakiben egy rossz feltételezés szülessen velem kapcsolatban, és ezért a hanukai gyertyák kapcsán is, hogyha két bejárat van, mind a két bejárathoz kell tenni hanukai gyertyát. Amarev Yitzchak bár a diffa, amarev unna a nérsésles nép, péja és öjlődes népné adom. Azt mondta Rabbi Yitzchak, ugye eredetileg a hanuka gyertya az egy gyertya volt. Ugye tanultuk, hogy csak a nagyon szigorúak vették azt, hogy minden este legyen egyel több gyertya, és mit tudom én. De eredetileg minden este, a nyolc este során minden este egy gyertyát kellett meggyújtani. Mi a helyzet akkor, hogyha van egy mécsesem, és a mécses két végén van hely egy-egy kanócnak. Akkor ez egy mécses, de két kanóccal. Azt mondta erre Rabbi Yitzchak bár a diffa, ez vehető két gyertyának. Az egyik az enyém, a másik a tiéd, és akkor mind a ketten megtartottuk a hanukai gyertya micváját. Amel rave mileke arra sem, mivel kifapszilajsz, kafel leakni, ajjelak állni, az fokozta ezt rava, ezt a törvényt. Azt mondta, mi van, hogyha van egy tálka, raktam olajat, és tényleg raktam kanócokkal, mert raktam öt kanócot, akkor ha ráraktam egy fedőt, és a kanócok kilógnak a fedő alól egyesével, akkor az ugyanígy, minden kanóc az egy gyertya. És akkor lehet öt embernek így egy tálban, öt kanóccal egy-egy gyertyája. De ha nem tettem rá egy fedőt, hanem az öt kanóc az egy olajban, nem egymástól elválasztva ég, akkor a szonke mimedurak, az már olyan, mintha egy tűzrakás lenne, a filum láhadnám jöjj le, és akkor viszont egy embersnek sem jó az gyertyaként, mert egy gyertyában egy olaj, mert egy gyertyában mindig egy kanóc van, nem pedig egy tűzrakás. Nem az a mitzvah, hogy tüzet rakjunk hanukakor, hanem az a mitzvah, hogy gyertyát gyújtsunk hanukakor. A következő részben arról lesz szó, hogyha nincs elég pénzem, és választanom kell a sábeszi gyertya és a hanukai gyertya között, akkor mi a fontosabb? Amer rave, psiteli nér beiszai, vagy nér hanuka nér beiszai adif, misum shalom beiszai. Azt tanította Rove, hogyha nincs elég pénzem hanuka gyertyára is, és szombati gyertyára is, melyik fontosabb? A szombati gyertya. Miért? Mert miért gyújtunk péntek este gyertyát? A péntek este gyertya az a ház béke, a családi békeje érdekében van meggyújtva. A családi béke, a shalom bájt, shalom bájsz, az egyik legfontosabb dolog. Szó szerint az asszony és a férfi és a nő közötti béke az, amit családi békének nevezünk, a család békéjének. Hogy jön ide a péntek esti gyertya? Nagyon egyszerű, ilyen, ez volt az egyetlen este a hét során, amikor sötétben ették a vacsorát. Ugye mindig általában a vacsora, mert mikor vacsoráztak az emberek, miatt lement a nap, de amikor bejön a szombat, nem lehet azelőtt vacsorázni, mert akkor még nem, nincs itt a szombat, akkor még nem lehet szombati vacsorát enni. Viszont milyen dolog a sötétben enni? Hát az nem sok békéhez vezet, és ezért ez a legfontosabb szerepe a sábeszi gyertyának, hogy világos legyen. Ezért, ha nincs elég pénzem a hanukai gyertyára is, és a szombati gyertyára is, a szombati gyertya fontosabb, mert a család békéje az mindennél fontosabb. Mi a helyzet akkor a nér beiszai, de kidusai jaim? Nér beiszai adif, mert sombai beiszai, ugyanaz ez a helyzet, hogyha nincs elég pénzem gyertyára is, a szombati gyertyára és a kidusra, a pohár borra, amire elmondom a kidust, a szombati köszöntést, ugyanígy a szombati gyertya a fontosabb, mert az a ház békének érdekében van. Bajr Rave, Nér Hanukkah vagy Kiddushan Mahu. Mi a helyzet viszont, hogyha a hanukai gyertya és a kidus között kell választani? Kiddushan Yom Adiv, de Tadir, hogy Dilma Nér Hanukkah, Fémis Misum Pisem Nisza. Mondjuk-e azt, hogy a kidus fontosabb, mert az egy rendszeres dolog. És van egy olyan mondásunk, Tadir, és én, hogy Tadir, Tadir, Kainem. Ha két dolog között kell választanom, és az egyik a két dolog közül egy állandóan visszatérő, állandó dolog, a másik meg csak egy ritka dolog, mindig az állandó az élvez elsőbséget. Akkor ez alapján a kidus élvezne elsőbséget, mert kidus az minden szombaton van, a hanuka csak egyszer az évben van. Vagy lehet, hogy mégis a hanuka egy gyertya fontosabb, mert ott van egy fontos szempont, a pirsumenész, a csoda hirdetése. Baszadé baje, ha de psitenér hanuka, de pisum pirsumenisza. Később, miután föltette ezt a kérdést, ő maga meg is adta rá a választ, és azt mondta, hogy bizony a gyertya fontosabb, a hanuka gyertya, mint a kidus, mert a gyertya a csodát hirdeti. Amara funa ha ragilben nér hárjelé banimtan mindeha hamim. Azt tanította a gyertyák kapcsán Rav Huna, hogy az az ember, akinél szokás, hogy égnek a gyertyák, a micva gyertyái, akár a szombati gyertyák, akár a hanukai, az számíthat rá, hogy nagy tudású, tóra tudású fiai lesznek, rabbik lesznek a fiai. Miért? Szóval itt maga nem mondja Rav Huna, de a kommentárok mondják, mert a gyertya az ember lelkéhez van hasonlítva. Akinek gyertyái vannak, annak a tőle született lelkek is magasztosak lesznek. Most más micvákat is behozunk a képletbe. A Zahirben Mizuza Szaichele Dira Na, az, aki ügyel arra, hogy a Mizuza micvája, amit az ajtófélfára kell tenni, a tekercsot az ajtófélfára teszünk, a Mizuza micvája mindig szigorúan meg legyen tartva, annak nagyon szép háza lesz. Ugye, mindig az arányosság elve érvényesül. Amit az ember spirituálisan odafigyel, az fizikailag is teljesülni fog. Ha az ember ügyel a ház ajtófélfára teendő mezuzára, akkor szép háza lesz. Ha zahír be cicisz, zahír le táliszna, ha valaki ügyel rá, hogy legyen cicesz rojt a ruháján, annak szép ruhái lesznek. Ha zahír be kidusa jaim, zahír ume male garbe jaim. Aki pedig ügyel arra, hogy kidust mondjon, aznak ki fogja érdemelni, hogy a hordói telit ölteti borra. Mi a kidust, az borra mondjuk. Most ezzel kapcsolatban fogunk egy pár kis anekdotát, történetet mesélni. De a funa ave ragil, de ave halif, de tani a piszkadrav avin negára. De a funa gyakran elment Rav Avin az asztalos háza előtt. Házadáve ragilbe srágetúha, és mindig látta, hogy péntek este is, és hanukakor is égtek a gyertyák az otthonában. Amár tej gavré rávrevi návkime haha. És erre azt mondta, szokta volt mondani, nézzétek majd meg, ennek az embernek a házában két nagyszerű ember fog felnőni. Návkami nájú ráv idibarávim, ráv hélbarávim. És tényleg két nagy rabbi született abban a házban, Idi, Avim fia, és Chia, Avim fia. Egy másik anekdóta. Rav Chizdáv, Rangel, Dáv, Halef, Tanya, Piszkod, Redevei, Nassan, de Rav Shizvi. Rav Chizda, az Rav Shivzi apjának a háza előtt ment el mindig. Házadáv, Rangel, és Rágetúva, és látta ő is, hogy mindig ott égtek a gyertyák. Amár Gávra Rába Nafak Meacha azt mondta, nézzétek meg, itt egy nagy ember fog születni ebben a házban. És tényleg így is történt, ott született Rav Shizvi. De Vészod Rá Vésze Hávasz Maachra Madlaka Madlakaszla. A következő történet arról fog szólni, hogy mikor kell a gyertyákat meggyújtani, mikor kell a szombati gyertyákat meggyújtani. Rav Jöjszöknek a felesége kezdetben úgy szokta csinálni, hogy pont amikor bejön a szombat, az utolsó utáni pillanatban gyújtotta meg a gyertyákat, a péntek esti gyertyákat. Amar a Rav Jöjszef, erre azt mondta neki Rav Jöjszef. Tányalló jam is, a mudalan a jaimam, vám muda és lajla. Azt olvassuk, hogy amikor a zsidók vándoroltak a sivatagban, akkor éjszakánként egy tűzoszlop, nappal pedig egy felhő vezette őket. És úgy fogalmaz a Tóra Mózes második könyve 13-as fejezetében, soha nem hagyta el nappal őket a felhő, és este pedig a... és nappal őket a felhő, és a tűzoszlop pedig este. Akkor az úgy hangzik, mintha egyszerre lett volna egy átfedés, amikor ott van a felhő, még, de már ott van a tűzoszlop. Mert lámet sannunanom, más nem lámuda is, erre azt mondja, nézd meg, itt van egy átfedés. Volt egy olyan pillanat, amikor a felhő kiegészítette a tűzoszlopot. Vámuda és Márcsin Lamudanon, és egy olyan pillanat reggel, amikor pedig a tűzoszlop még kiegészítette a már megjelent felhőt. Mit akart ezzel mondani? Hogy nem kell az utolsó percre hagyni. Lehet egy kicsit előrehozni a gyertyagyújtást. Szavra lágduna. Erre mit csinált? Nagyon előrehozta. Már kora délután meggyújtotta a gyertyákat. Amellá a 20 szabat, a Nina, mil vácsolói ágnémisolói ágnémisolói, és erre azt mondta neki egyszer egy öreg, ügyelni kell rá, hogy az ember ne az utolsó percben nyújtsa meg, de arra is ügyelni kell, hogy ne nagyon korán nyújtsa meg. És különben innen van az az szokás, hogy a gyertyagyújtás időpontját az 18 percen a skia, a naplemenetele előtt szoktuk meghatározni. Egy kivétel van Jeruzsálem, ahol 40 perccel korábban. De az a 18 perc, ez pont arra jó, hogy nem az utolsó pillanatban gyújtjuk meg, de még nem is nagyon korán, kora délután. Különben valaki nem gyújtotta meg 18 perccel, lekéste a 18 perces biztonsági sávot, akkor még a skiáig, a naplementeléig természetesen meg lehet gyújtani. Amer raved rachim rabanan, havolei bani rabanan. Most még mindig a fentiek szellemében arról lesz szó, hogy aki ügyel a micváknak a megtartására, az milyen áldást fog látni a saját gyermekeiben, a gyermekáldásban. Azt mondja, az az ember, aki szereti a rabbikat, annak rabbi gyerekei lesznek. Aki szereti a tudósokat, annak tudós gyerekei lesznek. De moiki rabbanan havelé haszvansza rabbanan. Az, aki tiszteli a tudósokat, annak tudós vejei lesznek. De dachil rabbi rabbanan hu gufe havé curve rabbanan. És az, aki féli a tudósokat, az ő maga is tudós lesz. Mi láv bár hachi hú, mista minden légy szurve, mire bonony. Ha pedig nem alkalmas erre, hogy ő is egy tudós legyen, mert egyszer nincsen meg rá a képességei, akkor mégis úgy fogják őt tisztelni, mint hogyha ő maga is egy tudós lenne. Jó, az utolsó rész, amit ma este tanulni fogunk, az visszautal arra, amit a misnában tanultunk. Ugye a misna felsorolt különböző olajakat, égéstermeket, amit nem lehet használni a péntek esti gyertyagyújtáshoz, és az egyik ilyen furcsa égéstermék, amit nem teljesen értettünk csak a misnából, hogy mit is jelent, az shemen sréfa, az égetésre való olaj. Mi az, hogy shemen sréfa? Máj shemen sréfa? Amar rába a shemen shel truma shenit ma. Azt mondta rába, mi ez a shemen sréfa, az égetésre való olaj. Ez az az olaj, ami egy truma olaj, amit a papnak ajándékba adtak, szent, ugye a truma, ami tisztátalan lett, érintkezett mondjuk egy halottal, halotti tisztátalanságot kapott, és mi az előírás? Mi az előírás? Az előírás az az, hogy ilyenkor el kell égetni. Ugye azt a trumát, ami tisztátalan, el kell égetni. Vá máj korulé, shemen sréfa. Miért hívjuk égetésre való olajnak? Hogy ilve sréfa, azért hívjuk annak, mert ezt el kéne, hogy égessék. És ezért égetendő olajnak nevezzük. Ube sábesz máj tájmolaj. Mi az oka annak, hogy nem lehet szombaton használni a péntek esti gyertyához? Ugye ugyan el kell égetni ezt az olajat, mert nem szabad megenni. És ezért nem lehet vele más csinálni, mint elégetni. De nincs olyan tilalom, hogy hasznot nem lehet belőle húzni. Akkor miért ne lehetne ezt használni a szombati, a péntek esti gyertyákhoz? Azt mondja a Talmud, azért, mint törökse micvalale várjék zére sem a játel, mert attól tartunk, hogy mivel ő tudja, hogy kötelessége ezt elégetni, belerakja a péntek esti mécsesbe, ott ég egy gyertya. Aztán kezdi látni, hogy a gyertya kialudna, és azért kicsit elkezdi mozgatni a gyertyát, hogy jobb legyen a láng, hogy tényleg elégjen az olaj. És elfeledkezik arról, hogy szombat van, és tilos a tüzet pirizgálni és ezzel a tűznek a lángját felerősítenie. Azt mondja a Talmud, hogy az így van, akkor ha csak ez a probléma, csak az a probléma, hogy mivel ezt az olajat tudja, hogy el kell égetni, és amikor látja majd esetleg nem ég elég hatékonyan a szombati mécsesben, akkor el fogja kezdeni birizgálni, mozgatni a mécses, stb., akkor Yom Tovkor ünnepen lehessen égetni. Yom Tovkor ugye mi a különbség az ünnep és a szombat között? Két különbség van. Az egyik az, hogy ünnepen lehet főzni, és a másik, hogy az ünnepen lehet tüzet rakni. Így a égő tüzet lehet egy másik égő, tehát lehet tüzet tűzről átvenni, és lehet egy égő tüzet felerősíteni. Oltani nem lehet. De akkor itt is, akkor ünnepen miért ne lehetne használni? Maximum felerősíti a tüzet, mert el akarja égetni az olajat. És mi a probléma? Amelia bájálem átabbe jomtov, listere, akkor engedjük meg neki, hogy ünnepen égesse. Álmatán én már légyem sem összeimjött a jomtov, és mégis azt tanultuk, hogy jomtovkor se lehet használni ezt a truma, a tisztátalanná vált truma olajat. Zére jomtov a tusábesz. Azt mondja a Talmud, azért nem szabad jomtovkor, mert ha Yom Tovkor megengednénk, akkor azt hinnék, hogy szombaton is megengedett. De valójában Yom Tovkor meg lehetne engedni. Most a Talmud fokoz egy másik magyarázatot, hogy miért nem lehet ezt az olajat használni. Eddig azt mondtuk, hogy azért nem lehet használni a tisztátalanná vált truma olajat, mert tudom, hogy el kell égetni, és meg fogom gyújtani péntek este gyertyáként, de amikor látom, hogy nem ég elég hatékonyan, akkor elkezdem birizgálni, és ezzel a tüzet föl fogom erősíteni, és akkor megszegem a szombatot. Most fog egy másik magyarázatot. A frizda már le sem a játelajhaj sinan. Emiatt nem aggódom, hogy elkezdett birizgálni azért, hogy jobb legyen, hogy gyorsabban égjen, és tényleg elégjen az olaj. Ez nem gond. El a hachab, hogy jamtov se hal jössz be erev sábasz a szkinan. A fisein szőfünk a dasin be jamtov. A tilalom, ami azt mondja, hogy a tilalom, ami azt mondja, hogy tilos Yom Tovkor elégetni ezt az olajat, vagy a Yom Tovi gyertyáknál használni ezt az olajat, ugyanúgy, hogy tilos szombaton, ez csak egy bizonyos Yom Tovra vonatkozik. Melyik Yom Tovra? Arra, ami a szombattal esik egybe. És van egy olyan előírás, Van egy olyan előírás, hogy ha hoztam egy áldozatot, akkor ezt az áldozatot, különböző áldozatokat különböző, ugye most a szentélybeli időkről beszélünk, különböző idősávokban lehetett enni. És általában, ha mondjuk nappal ehettem az áldozatot, akkor este el kellett égetnem. Lehetett egy másik opció, voltak olyan áldozatok, amit ehettem nappal, este és nappal, de mindig estére esett az áldozatnak az égetése. És ha az az este, az viszont Yom Tovra esett, akkor Yom Tovkor nem lehetett elégetni az áldozatot. És azt mondja, ezért nem lehet a tisztátalan trumát elégetni Yom Tovkor, mert nem lehet a nem megevett áldozatot sem elégetni Yom Tovkor. Innen fogjuk folytatni holnap, ezt az utolsó részt, ezt holnap reggel ismét átveszünk, kicsit jobban legyen érthető. Addig is mindenkinek egy kellemes estét kívánok, vigyázzunk magunkra. Fizikailag tartsuk egymástól távol egymást, de lélekben kerüljünk minél közelebb egymáshoz. Holnap reggel folytatjuk a megszokott időben, reggel 7:30-kor. Addig is mindenkinek egy szép, kellemes estét kívánok. Legyünk egészséges.